Október 4-e van, a október hónapnak az első pénteke. Erről se feledkezzünk meg, kiki a szokásos módon, ahogy ezt megszokta, gyónással, áldozással, vagy csak szentmisével, vagy imádsággal szentelhetjük meg ezt a mai napot. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános, itt van a stúdióban.
Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
Assisi Szent Ferencet is ünnepeljük a mai napon, úgyhogy erről rá is gondolhatunk, illetve hát a ferenceseknek a ünnepe ez, úgyhogy értük is imádkozhatunk. Kezdjük a mai napunkat az evangélium olvasásával. Szent Lukács könyvéből olvasom. Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszajda! Ha a pogány Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéletem, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz csüllyedni. Majd így folytatta: aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.
Jézus járja a tanító körútját, jó hallgatni őt, jó a közelébe lenni, de vajon az őt hallgatók élete mennyire alakult az szerint, amit hallottak tőle? Erre utalnak fenyegető szavai. Ma is tapasztalhatunk hasonlót. Vannak, akik keresik a híres szónokok alkalmait, szaladnak, hogy hallgassák őket, de életükben nem ver gyökeret, nem fordul termőre az elvetett mag. Ez a befogadó felelőssége. De Jézus utal az ige hirdető felelősségére is. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki a ti életeteket látja, engem lát. A külső szemlélő életemből nem arra következtet, hogy én milyen vagyok, hanem hogy az egyház milyen. Ezért fontos újra és újra kérni Jézus kegyelmét, hogy az életünk egyre jobban Krisztusivá formálódjon.
Urunk Jézus Krisztus, te tudatosan vállaltad a kereszthordozást a mi megváltásunkért és üdvösségünkért. Engedelmes voltál az atyának, aki ezt az áldozatot kérte tőled. Taníts minket is engedelmességre és kereszthordozásra. Légy velünk, példát segítsen, erősítsen és bátorítson. Segíts minket, hogy sikerrel fáradozzunk a magunk és mások üdvösségén. A legnagyobb boldogság az számunkra, hogy elnyerjük az örök életet.
Október 4-e van, és ahogy Ákos atya itt említetted, Assisi Szent Ferencnek az emléknapja. Szent Gáli Kata rövid gondolata ehhez a naphoz. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.
Nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. A névnaposok között elsően a Ferenceket említjük, francia-latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése francia. Köszönhetjük ma az aranykákat, a név, magyar név, az arany szó kicsinyítőképző származéka. Köszönhetjük a hajnalkákat, és köszönhetjük a fodorokat is.
És akkor nézzük meg az egyéb évfordulókat. 1570-ben ezen a napon született Pázmány Péter, esztergomi érsek, egyházi író.
1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lép ezen a napon a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár, a Gergely naptár, október 4-ére, október 15-e következett, és ide kapcsolható Avilai Szent Teréznek a halála. Ezt szoktam mondani gyerekeknek, olyan tréfásan mindig meglepődnek, hogy Avilai Szent Teréz október 4-éről 15-ére víradó éjszaka halt meg, ugye 1582-ben, éppen ezen az éjszakán halt meg, amikor életbe lépett a naptárreform. Az ünnepét egyébként október 15-én ünnepeljük, majd akkor lesz az ő emléknapja.
Ez egyébként érdekes, hogy Avilai Szent Teréz 1617-től Spanyolországnak a védőszentje.
Igen.
1830-ban ezen a napon Dél-Alföld polgársága, Dél-Német Alföld polgársága az 1830. augusztus 25-én Brüsszelben kitört felkelés eredményeképpen elszakad az Egyesült Holland tartományoktól, és Belgium néven kikiáltja függetlenségét.
1852-ben ezen a napon teszik le a budapesti Szent István templom, a Szent István bazilika alapkövét.
1872-ben ezen a napon született Söpflin Aladár magyar író, műfordító, kritikus.
1896-ban ezen a napon adták át a budapesti Ferenc József hidat. Lehet, hogy mindenesetre megkérdezi, hogy melyik ez a híd Budapesten. Talán sokan nem tudják a fiatalabb generációból, hogy ez a Szabadság híd.
És 2010-ben ezen a napon volt az ajkai vörösiszap katasztrófa, melynek során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, és 10 halálos áldozata is volt.
Asszisi Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan ez a nap az állatoknak a világnapja is, és hát két érdekes évforduló, vagy ünnep, vagy esemény kapcsolódik a mai naphoz. Egyik, hogy Monosori László atya, akit a leheltéri plébános ma ünnepli a születésnapját, Isten éltesse őt sokáig, és a másik, hogy egy évvel ezelőtt ezen a napon nevezték ki Mózs Gábor atyát Esztergom budapesti segédpüspökké, úgyhogy értük is imádkozhatunk, és akkor következzen most versolvasó rovatunk.
Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap, minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kis embereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
Asszisi Szent Ferenc naphimnusz, Sík Sándor fordításában. Mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás. Mindez egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek, Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, kik által élteted minden te alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánkért, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanya nénénkért, ki minket hord és enni ad, és minden némű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjátok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
Ma Assisi Szent Ferenc mennyi születésnapján rácsodálkozhatunk arra, mennyire szerette ő a Teremtőjét. Amikor ezt a gyönyörű Istent dicsőítő vallásos költeményt megfogalmazta, nagyon-nagyon beteg volt már. Komoly kínok közepette gyötrődött, mégis, mint a kagyló az igaz gyöngyöt, megteremte nekünk ezt a gyöngyszemet. Mi mindenre tanít minket ez a himnusz? Először is arra, hogy minden napunkat Isten dicséretével kezdjük. Akkor is, ha éppen fáj a fejünk, akkor is, ha keveset aludtunk és nagyon álmosak vagyunk. Akkor is, ha tudjuk már előre, hogy aznap nagyon sok nehézség vár ránk. A nézőpontunk változik meg azzal, ha fölfelé tekintünk. Így azután egész napunkra jól hatással lehet ez a kis reggeli nyaktorna. Másodszor arra tanít minket, hogy minden értékes abból, ami körülvesz bennünket. Semmit sem szabad lenéznünk. Harmadszor rá kellene csodálkoznunk arra, ahogy a testi halálról beszél. Ma válaszunk egy olyan részt, amelyik nagyon megérintett, és tanuljuk meg kívülről. Most Szvorák Katalin énekével hallgathatjuk meg ezt a szép költeményt.
Mérhetetlen Úr, ki vagyok éklő mennyekben, téren innen stúl, igaz a kajka hirdessen. Testvérünk a nap, nevedet zengje, szárnyalva nagy fennel. Dicsérjen a halovány arcú bubucskán, s mind a termő ég, akiben annyi csillag szállt. Dicsérjen a föld, patakot rétet ringatva bölcs dajkán. Friss nénénk a szél, mikor unzúgva gát a tép, öcskösünk a tűz, egeket járva táncos kép. Áldjon minden szív, örökkön ifjú mennybéli fényesség.
óra, 19 perc van a Bári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. A hét elején mutatták be James Malton Egyház felújítás című könyvét, amely alkalomból maga a szerző is itt volt, és a Városmajori templomban történt ez a könyvnek a bemutatója. Nényei Lászlót hívtuk föl telefonon, ő fordította ezt a könyvet, hogy egy picit beszéljünk erről a könyvről, miről is szól ez a könyv, kinek érdemes ezt a könyvet elolvasni. A nagy szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok! Kinek szól? Mindenkinek, aki az egyház életéért, aki az egyház megújulásáért aggódik, és ezért hajlandó tenni. Sőt, még annak is, aki még nem tudja, hogy hajlandó ezért tenni, de most esetleg ráébred arra, hogy van feladata.
Honnan érkezik maga a könyv? Tehát az eredeti könyv az mit mutat, melyik országból, hogy honnan mutatja be az ott történt eseményeket, amiből sokat tudunk tanulni nyilván?
Kanadai a szerző, illetve egész pontosan skót, és Új-Skóciában működik. Az, hogy amerikai, vagy hát ugye észak-amerikai, az abban azért izgalmas számunkra, mert azok a válságtünetek, amiket mi is érzékelünk, azok ebben az észak-amerikai térségben sokkal erősebben, sokkal pregnánsabban jelentkeznek, mint nálunk. Tehát azok a tapasztalatok és azok a megoldási javaslatok, amiket a könyv felmutat, azok sok szempontból úgy előremutatóak, hogy olyan problémákra is keresik a választ, amelyeket mi még nem is látunk ilyen töménységben.
Hogyan kerültél te kapcsolatba ezzel a könyvvel?
Ez teljes mértékben gondviselés műve, bármennyire is kegyesen hangzik ez. Tavaly nyáron jártam Londonban egy kurzuson, amit a Holy Trinity Bromptonban, ebben a neves anglikán egyházközségben tartottak. Ez az egyházközség találta föl tulajdonképpen az alfát, ugye ezt a modern missziós, evangelizációs eszközt. És ott ezt a könyvet valaki, egy távoli rokonom a kezembe nyomta, hogy ezt most kezd el olvasni. És több mint fél évvel később teljesen másik csatornára érkezett a felkérés, úgy, hogy közben én már átvágtam magamat a könyvön, és mondhatom, hogy teljes mértékben a hatása alá kerültem.
Itt volt maga az író is, ugye múlt héten...
Most hétfőn.
Ja, most ezen a most héten, hétfőn, igen, itt volt maga az író is, aki beszélt erről a könyvről. Ő maga hogyan nyilatkozik, tehát miket mesél?
Azt hiszem, a legfontosabb az ő hétfő esti előadásában és a könyvben is a nagyfokú személyes érintettség volt a fontos. Ez az egész dolog tényleg holtbetű, hogyha nincsen mögötte a személyes tanúságtétel, inkább azt mondom, a személyes érintettség, vagy akár a személyes fájdalom, vagy megrendültség azok fölött a gondok, bajok, nehézségek fölött, amik azért kiáltanak, hogy elkezdjünk dolgozni Isten ügyéért és az egyház megújulásáért. Tehát az ő előadás is a saját megtérés történetével kezdődött, hogy hogy lett ő egy langyos, szüleit durcásan követő tinédzserből, hogy lett 16 évesen egy Isten ügyért lobogó fiatal. A könyv hasonlóképpen egy nagyon-nagyon erős személyes szállal indít, arról azt meséli el, tulajdonképpen jelképesen, de valós történetek alapján, hogy hogyan foglalták vissza a plébániáikat. Észak-Amerikában nyilván azért, mert sokkal több a templom, mint a hívők által támasztott igény, eléggé elterjedt, hogy a plébániai épületeket bérve adják különböző csoportosulásoknak. A könyv szószoros értelmében kártyaklubokat mutat be, amely kártyaklubok egymás után több plébánián is, ahol James atya szolgált, bérelték a közösségi épületeket különböző idősávokban. És a könyv ebből a nagyon-nagyon erős jelképi erejű kérdéskörrel kezd, hogy neki vissza kellett foglalni a plébániákat ezektől a vegyes közösségi csoportoktól azért, hogy alfakorzust meghittant katekézist tartasson a saját épületeiben. És és ez egy nagyon nagy harc volt, amit borzasztó érzékletesen fejt ki a könyv legelső fejezetében. És ezt a jelképet állítja elénk, hogy hasonló módon kell Isten ügyének visszafoglalnunk az egyházunkat, van egy nagyon erős fejezete, ahol a gyakorlati teológiánkat mutatja be, azt a teológiát, amik nem sok köze van, vagy szinte semmi köze nincs az egyház hivatalos tanításához, és mégis évszázadok óta mérgezi a keresztény gondolkodás, és amely súlyos akadály annak, hogy az egyház elkezdjen rálépni a missziónak és az evangelizációnak az útjára.
Ha most egy vagy két dolgot kellene kiemelni, amit úgy azt gondolod, hogy fontos lenne már is még ma elkezdenünk, tehát hamarosan elkezdenünk, akkor mi lenne ebből, amit úgy ki tudnál emelni, ami úgy nagyon fontos lenne?
Azt gondolom, hogy akiknek kevés ideje van a könyvre, azok olvassák el, inkább azt mondom, hogy mindenki találjon annyi időt, hogy elolvashassa, de hogyha valaki kevés ideje van könyvre, akkor olvassa el az első fejezetet, nem a nulladikat, ezt a kártyás bevezetőt, hanem az első fejezetet olvassa el, ahol az egész történetet keretbe állítja, ahol röviden és nagyon-nagyon határozottan, világosan vázolja, hogy miért és hogyan az az egyháznak az alaphivatása, hogy az evangéliumot a föld végső határáig hirdesse. Hogy ne magával foglalkozzon, ne az épületeivel foglalkozzon, ne a bentlevőkkel foglalkozzon, hanem azokért éljen, akik még nincsenek benne. Ez egy tizen pár oldalas fejezet, és nagyon-nagyon szépen megvilágítja a miértet. És a hogyanhoz van egy nagyon hosszú fejezetünk, az ötödik, az alapok lerakása, amely 10 részterületen keresztül, ez már egy sokkal gyakorlatilisabb fejezet, 10 részterületen keresztül vezeti a hívőket, az olvasókat, olyan egészen gyakorlatilis területeken, amelyeken való előrelépés, vagy csak néhány területen való előrelépés is hatalmas segítség az egyháznak, a helyi plébániának abban is ahhoz, hogy elkezdje, hogy az evangelizációt elkezdje a gyakorlatban megvalósítani. Ez egy kicsit rágósabb és hosszabb anyag, nagyon, nagyon gyakorlatias és rengeteg ötletet merített belőle az ember. És azt gondolom, ami különlegesen nagyon fontos, az utolsó fejezetünk, a mi házfőnök címmel fordítottuk, amely a vezetésnek a szerepéről beszél. Azt gondolom, hogy ha valamire ezt tudom mondani, én, aki nem vagyok pap, nem vagyok felszentelt, hogy a papok, papjainknak ezt a fejezetet azt gondolom kötelező elolvasni. James atya azt mondja, a pap szerepe, nem csak ő mondja, hanem a Szent Zsinat is ezt tanítja, a pap szerepe hármas. Hirdesse Isten igéjét, szolgáltassa ki a szentségeket, és vezessen. Ő azt mondja, hogy a papképzésben és a pap továbbképzésben is a vezetés mérhetetlenül elhanyag volt. Ez a fejezet kifejezetten a vezetésről szól, rengeteg gyakorlati, rengeteg más felekezettől, sőt világi forrásokból merített, és a katolikus egyházban bátran és eltévedés nélkül használható eszközökről szól, amiket egy pap, egy vezető bevethet azért, hogy vezesse Isten népét.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál is.
Még egy kérdés, hogyha valaki szeretné elolvasni a könyvet, akkor hol tudja megtalálni? Azt gondolom, ha jól tudom.
Újember kiadó azonnal, bolt.újember.hu, és feltételezem, hogy a világi könyvterjesztő hálózatokban is rövidesen megjelenik.
Köszönjük szépen,
hogy rendelkezésre, sok áldást kívánunk munkálkodásodra.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Minyei Lászlóval beszélgettünk a Egyház felújítás című könyvről.
Ez egy új ember kiadónak gondozásában.
Egyébként múlt héten Kuzmány István is említette ezt a könyvet, hogy megjelenik, és volt a héten a bemutató, és ezért is tudtuk, ez is beszélgettünk erről a könyvről egy kicsit. Óra 30 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Bizonyos időnként jó összejönni és ünnepelni, és vannak olyan kiemelt évfordulók, amiket különösen is fontos megünnepelni. Azt hiszem, hogy a 25 év az egy ilyen sok mindenben ezüst lakodalom, sok mindent érdemes, vagy ünnepelnek meg. Hát a Antiochia közösség, amiről azt hiszem, hogy többször beszéltünk már itt a napindítóban is.
A fiataloknak egy közössége.
25 éve indult el Magyarországon, és a legfiatalabb Antiochiást kerestük meg, olyan szempontból, hogy aki elkezdte itt Magyarországon, akik elkezdték, Vicsánszky Sárit hívtuk föl telefonon, hogy egy picit beszéljünk az ünnepségről, meg beszéljünk az Antiochiáról. Szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a megkérést és a felkeresést. Hát bizony, nagyon nagy idő, 25 év, az egy jelentős időszak mindenkinek az életében, egy közösség életében is. De jó visszagondolni az indulásokra, és jó összejönni így. 5 évente több jubileumunk volt már, és együtt megnézni, hogy hol tartunk, együtt örülni mindannak az ajándéknak, amit kaptunk a Szentlélek Úristentől ezen az úton.
Mi is az Antiochia?
Az Antiochia ifjúsági lelkiségi mozgalom annak a korosztálynak szól, akik a felnőtté válás útján vannak, körülbelül a 16-24 éves korosztálynak, akik kicsit már kezdenek leválni a családról, és keresik a saját útjukat, és ezen az úton kínál az Antiochia keresztény plébániaközpontú közösségeket az összetartozás céljából, az útkeresés, a párkeresés, a hivatáskeresés, a hitük keresése útján. Egy nagyon erős támogató közösséget jelent az Antiochia, és egy-egy közösségnek tagja mindig egy-egy házaspár is, akik szentségi házasságban élnek, és ez nagyon fontos része a közösségnek, hiszen az ő életük példája sok esetben nagyon fontos az ifjúságnak a saját életük kialakításában.
Ha 25 év alatt van valamilyen statisztika, hogy körülbelül hány fiatal volt valamilyen szinten részese a Antiochiának, a közösségnek?
Pontos statisztikákat nem vezettünk, mert az Antiochia plébániáról plébániára terjed, és a közösségek adják tovább másik plébánia érdeklődő csoportjának az Antiochiát. Pontos statisztikákat nem vezettünk, de meg tudjuk becsülni azok számát, akik az életük folyamán hosszabb rövid ideig tagjai voltak a közösségnek. Az aktívak, akik aktívan részt vesznek jelenleg is, és minden időben a közösség életében, az olyan 5-600 főre tehető, de a 25 év során sok ezer, 5-6 ezer fiatal volt tagja valamely közösségnek. És hát ennek a gyümölcsét is nagyon jól látni, hiszen most a jubileumon is eljöttek azok, akik régebben voltak tagjai, és hozták a családjukat, gyerekeiket, és látszik, hogy ez nem csak ifjúsági közösség, hanem a gyümölcsei is nagy áldást jelentenek személyes életeknek és az egyházunk életének is, hiszen a házaspárok sokszor tovább szolgálnak abban a plébániában, ahol éppen élnek, és számos papi szerzetesi hivatás is született.
Talán most már lehetnek olyanok, akik úgy kerülnek be az Antiochiába, hogy a szüleik, valamelyik szülőjük antiochiás volt lassan. Vagy ilyenről még nincs
tudás talán. Igen, de a jubileumon beszélgettünk régebbi tagokkal, és már alig várják, hogy a 15-16 éves gyerekük bekerüljön az Antiochiában. Igen, ez a régebben házasodott korosztálynak a gyerekei, azok már most lassacskán belépnek az Antiochiába életkor szempontjából.
Mi az, ami az Antiochia különlegessége? Mert ugye mindennek van valamilyen sajátos vonása. Mit lehet talán megfogalmazni, hogy ennek a fiatalokat megszólító mozgalomnak mi a sajátossága?
Az Antiochia igazából azt az utat mutatja meg, amit Jézus is megmutatott számunkra, hogy hogyan éljünk keresztény életet. Tehát ilyen szempontból semmi különös, csak éppen nagyon-nagyon határozottan és mélyen a Jézusi úton halad. Ez azt jelenti, hogy egy működő közösség, amikor meghívja tagjai közé az újakat, akkor nagyon nyitott és befogadó. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy nyitott és befogadó, és aki érkezik, rögtön úgy érzi, hogy itt őt szeretik, és itt ő fontos, és itt őt elfogadják, és itt ő szabadon lehet, és megélheti a saját életét, hitét. Azon kívül a bizalom is nagyon fontos, hiszen az egyes alkalmak és a közösségek által rendezett lelki hétvégék is sok-sok tanúságtételből állnak, és ezek a tanúságtételek nagyon mélyek. Fiatalok mondják, és a saját életükről vallanak, megbízva a közösségben. Azon kívül az Antiochiát nem egy ifjúsági vezető vezeti, a házaspár jelen van, de szeretetével és támogatásával van jelen, tehát a fiatalok, akik bekerülnek, akik vannak, ráébrednek, hogy ez az ő aktivitásuk által működik. Tehát kipróbálhatják magukat a különböző feladatokban, tehetségük és adottságaik szerint, és egy nagyon aktív, tetrekész közösséget jelent, és ez a tetrekészség ez a továbbiakban is jelentkezik az egyház, a plébánia további életében is.
Ha most valaki, aki hallgat bennünket, nyilván azért ez a középiskolás kezdőétemis korosztály talán már éppen a iskolába készülődik, vagy ott is van, tehát nem biztos, hogy hallgat minket, de ha egy nagyszülő vagy egy szülő most hall erről az Antiochiáról, és hú, de jó lenne a gyerekemnek, az unokámnak ez a közösség, akkor hogyan indulhat el a közösség felé valaki?
Az Antiochia igazából ismerősök keresztül terjed, de van lehetőség arra is, hogy jelentkezzenek azok, akik érdeklődnek az Antiochia iránt. Van egy honlapunk, az antiochia.hu, és ott a kapcsolatok fülben van egy e-mail cím, amire lehet írni. Az e-mail cím az antiochiaközösség@gmail.com. Itt várjuk az érdeklődőket, akikkel persze az jelentkezés után felvesszük a személyes kapcsolatot.
Miért pont Antiochia lett a közösségnek a neve, vajon? Ez nyilván nem magyar sajátosság, hanem így érkezett a...
Igen. Az apostolok cselekedetei alapján a Antiochia volt az a hely, ahol a Krisztus követőket először keresztényeknek nevezték. Egy nagyon összefort, nagyon elkötelezett közösség a minta.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkön álltál, és hát sok erőt kívánunk ahhoz a háttérszolgálathoz, amit még mindig teszel az Antiochiáért. Fejlied el egy Tömszor Jánossal együtt természetesen. Köszönjük, hogy rendelkezésünkön álltál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Picsánszki Sárival beszélgettünk az Antiochia közösségről.
És ugye fiatalokról volt szó, ez a fiataloknak a mozgalma, de a múlt héten ugye beszéltünk arról, hogy a múlt hét szombaton zajlott a fiataloknak egy
Nagymaros?
Nagymaros.
Az most lesz holnap.
Ja, bocsánat, most lesz holnap Nagymarosi.
Múlt héten beszéltünk róla, de holnap
most lesz
a nagymarosi
találkozó. De hát aki fiatal, és nem tud holnap még mit csinálni, az menjen a nagymarosi ifjúsági találkozóra.
És ne nézze az időjárás jelentést, mert az nem érdekes, hogy az időjárás jelentés mit
ettől
mond.
Függetlenül.
Egy jó találkozóra van lehetőség ismét, és a vasárnap.hu oldalon Hadi Ferenccel van egy beszélgetés a nagymarosi találkozóról, úgyhogy ezt is
érdemes
nagy
elolvasni.
Szeretettel ajánljuk a kedves hallgatóink figyelmébe, hogy olvassák.
Sok-sok érdekes dolog olvasható benne a nagymarosi találkozók múltjáról.
Óra 40 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Böjte Csabáról sokat lehet hallani itt a Mári Rádióban is, nagyon sok felé, hogy gyerekeket fogad be, árván maradt gyerekeket fogad be. Nyilván, amikor egy gyerek felnő, akkor azért előbb-utóbb elkezdi keresni a párját is. Egy ilyen párkereső lelki gyakorlat Böjte Csabával, erre hívjuk a kedves hallgatókat, és Molnár Anikót hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez a lelki gyakorlat, hogy lehet eljutni rá, hol kerül megrendezésre, hogyan lesz ez a lelki gyakorlat. Szeretettel köszöntünk.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Előre lelki gyakorlatról azt kell tudni, hogy jövő héten csütörtökön, október 10-én indulunk a Mária Rádió elől, közösen busszal, és maga a lelki gyakorlat az október 11-én lesz Székelyhídon. Székelyhídon van Böjte Csaba testvérnek egy gyermekotthona, és mind a szállás, mind az ellátás, mind pedig maga a lelki gyakorlat is itt kerül megrendezésre, tehát október 11-én pénteken, és szombaton pedig október 12-én egy határmenti zarándoklat, vagy határon átívelő zarándoklat lesz Székelyhídról Álmosdra a gyermekotthon lakóival, illetve a környező településekről hozzánk csatlakozókkal, és 12-én szombaton délután egy szabadtéri szentmisével, illetve egy közös szeretett vendégséggel zárjuk a napot, és úgy jövünk haza Budapestre, hogy aztán vasárnap mindenki részt tudjon venni a választásokon.
Kiknek szól, kiket céloz meg ez a lelki gyakorlat?
Alapvetően a lelki gyakorlatot úgy hirdette meg Csaba testvér, hogy párkeresőknek szól, de természetesen párokat, házaspárokat is nagy szeretettel lát. Ugye hozzám, én vagyok itt a Mária út Egyesületnél a szervezője, vagy az összekötője tulajdonképpen ennek a lelki gyakorlatnak és zarándoklatnak, és én azt látom, hogy teljesen vegyesen jelentkeztek eddig párkeresők, összegyek, esetleg olyanok, akik párkapcsolatban, házasságban élnek, úgyhogy szerintem ez egy olyan téma, ami mindenkinek érdekes és fontos lehet. A pénteki programról egyébként, a lelki gyakorlat programjáról azt tudom elmondani, hogy önismeretről lesz szó, a szerelem, illetve a párkapcsolat zsákutcáiról, egyéni beszélgetésekre, gyónásra lesz lehetőség, illetve arról, hogy hogyan tudom nem csak magamat, hanem a másikat is megismerni.
Lehet-e még jelentkezni?
Jelentkezni még lehet, olyan nagyjából 25 főben maximalizált a csoportnak a létszáma annál azoknál kifolyólag, hogy ennyi vendéget tud fogadni a gyermek otthon. Úgyhogy itt kellett meghúznunk a határt. Sok az érdeklődő, sok a jelentkező, de úgy egyeztünk meg, hogy Csaba testvérékkel, hogy azt tud részt venni ezen a lelki gyakorlaton, aki a részvételi díjat befizeti. És akkor én ugye ez alapján látom azt, hogy ki tud velünk tartani, illetve ki az, aki még nem utalt át az összeget, és ennek alapján még azt tudom mondani, hogy egy olyan 6-8 hely még van a lelki gyakorlaton.
Hol lehet jelentkezni erre a lelki gyakorlatra?
Jelentkezni a www.mariaut.hu honlapon lehet, a szervezett zarándoklatok alatt van fent ez a ilyen címen gyakorlatilag, hogy lelki gyakorlat párkeresőknek, Székelyhídon. Itt találnak a kedves érdeklődők egy regisztrációs lapot, amin alapadatokat kérek, csak nevet, e-mail címet, telefonszámot, és akkor én ez alapján vissza tudom őket hívni, megkeresem őket e-mailben, és akkor küldöm a számlaszámot, küldöm a lelki gyakorlattal, illetve az arándoklattal kapcsolatos technikai információkat, hogy mikor indulunk, mikor érkezünk, mit kell hozni. És akkor ez gyakorlatilag a jelentkezésnek a módja.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok áldást kívánunk ehhez a szervezéshez.
Én is köszönöm a megkeresést, és én is remélem, hogy mindenki megkapja itt a lelki gyakorlaton azt, amiért jön.
Köszönjük szépen. Kicsértessék Jézus Krisztus, minden jót.
Mindenre kiámen.
Elmúlára Nikóval a Bőte Csabához kapcsolódó lelki gyakorlatról beszélgettünk.
És ez ugye a jövő hétnek a programja, tehát aki esetleg még úgy gondolja, hogy ezt a pár napot így el tudja tölteni, akkor az jelentkezzen az előbb vázolt oldalon.
Ez az a nap, ez az a nap, mint az úrrendel, mint az úrrendel. Örvendjük még, adjunk el napot, örvendjük még, adjunk el napot.
Hét óra 46 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Ma este 6 órától ismét életige műsor kerül adásba, élő adásba. Hogy miről szól az életige, mi az októberi életige, és miről szól a műsor, ezt Takács Icus mondja el pillanatokon belül nekünk. Szeretettel köszöntünk.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és benneteket az októberi életigével. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Mit gondoltok, Ákos atya, Zsuzsi, úgy is mondhatnánk, hogy aki köztünk lakik?
Hát úgy is mondhatnánk, hogy köztünk lakik, meg bennünk is lakik tulajdonképpen. Igen. Ha hát köztünk van, kérdezem, az még kevés, ha bennünk is kell lakjon.
Azért kérdezem, mert a mai életige műsorban Jávorka Lajos atyával fogok beszélgetni.
Itthon
őt
van?
Fogjuk hallani, aki a köztünk lévő Jézusról is fog beszélni.
Itthon van, vagy telefonon?
Lajos atya most Rómában él, papi fokolárban, és tapasztalatait fogja elmesélni az életige műsorban természetesen 18 órától a Mária Rádió hallgatóinak. Két évet töltött Lopiánóban. Lopiano Olaszországban van, a Focolare mozgalom egyik városkája. Ott is papi szolgálatban, és arról is vannak tapasztalatai, hogyan kell a legapróbb részletekre odafigyelni, például még a szemétszedési akciónál is.
Hát akkor biztos érdekes lesz.
Remélem, vagy hogyan lehet a nemzetköziséget, az ökumenizmust megélni, és a szeretetet növelni a testvérek között.
Nagyon izgalmas témák ezek, jó ezekről hallani, beszélgetni.
A Mária Rádió hallgatói. Egy másik két műsorról is szeretnék hírt adni, ami vasárnap lesz, október 6-án reggel, 9 órakor kapcsolódjanak bele, és imádkozzanak velünk a Szent Mise közvetítésbe. A Vátszent Lászlói Szent László templomból jelentkezünk. Vátszent László egy 2000 lelket számláló község Budapesttől 45 kilométerre a Gödöllői Dombság és a Galgapatak ölelésében. A Szent Misén a Turai Családi Zenekar fog közreműködni. A zenei szolgálattal hallhatunk majd gitárt, basszusgitárt, fuvolát, hegedűt, tangóharmonikát az énekekkel együtt. Majd az élő közösség műsorban 10 óra 5 perctől vasárnap bemutatkozik a Vátszent Lászlói Egyházközségből Faja János atya, Simon Zoltán diákónus hitoktató, Balci Zsolt hitoktató zeneszerző, és Dávid Jánosné, aki sekresztyés szolgálatot lát el. Vasárnap is hallgassanak bennünket.
Köszönjük szépen, és hát sok áldást a mai műsorhoz. Köszönjük, hogy jelentkeztél, és elmondtad mindezt a számunkra.
Én is nagyon szépen köszönöm. Áldott napot kívánok a Mária Rádió hallgatóinak, és nektek.
Köszönjük.
Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Ne félj, az én lelkem veled, ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael.
7 óra 50 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják, és Kuzmányi István itt van velünk a telefonvonalban, amit olvashatunk a Magyar Kurír oldalán. Nagy szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok, és én is szeretettel köszöntelek mind benneteket, mint pedig a kedves hallgatókat. Hát, hogyha fellapozzuk a Magyar Kurírt, akkor egy hír csokort szeretnék szó szerint egy elég nagy csokrot a hallgatóknak átnyújtani. A múlt héten péntektől vasárnapig tartották Pécsen, és sikeresen lezárult a Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat, és hát magánemberként annyit tudok mondani, hogy ha ez olimpia lett volna, akkor a végén el lehetett volna mondani, hogy minden idők legolimpiája lett volna, tehát legjobb, legtöbb program, legminőségi programok. Tehát ezekből mind lehet szemezgetni, akár hogyha a kedves hallgató a szentmisékre kíváncsi, hogy ott mit hangzottak el, hogy az első nap Székely János mutatott be Szent Misét, második nap Bábel Balázs, Kalocsai érsek, és harmadik nap pedig a záró Szent Misét Veres András a püspöki konferencia elnöke tartotta, de Csókai Andrástól kezdve Fábri Kornélig, Karamell koncertig minden nagyon-nagyon sok izgalmas és nagyon minőségi előadás és konferencia üzene szólt Pécsen három napon keresztül, hát ebből lehet meríteni, akár csak, hogyha képeket nézi az ember, már akkor is be tud kapcsolódni ebbe a hangulatba, ha szabad így fogalmaznom. Aztán ugyancsak szombatra térnék ki, Marton Zsolt tartott akolitus és lektoravatást a Váci Székesegyházban, illetve vasárnapra utalnék, Budapest egyik legnépszerűbb lelki programja minden évben, Iziói Kiszenterészhez kapcsolódóan az úgynevezett rózsa eső, ezen lehetett részt venni a Nyolc Boldogság közösség vezetésével az örök imádás templomban, és hogyha szabad a végére két könyv alájállót hagytam volna, az egyik, hogy a héten megjelent John Henry Newman élete és munkássága Müller bíboros tollából, természetesen magyar nyelven adtuk ki, és a másik dolog pedig, hogy nekem is, szerkesztő kollégámnak is professzora volt Hila Béla, annak idején a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, és az ő prédikációit gyűjtöttük össze, és szerkesztett formában adtuk ki. Tehát, hogyha a kedves hallgatók szeretnének elmélyedni, akkor mindenképp javaslom ezt a két témát. Ugye John Henry Newman jövő héten avatja mások mellett Szenti Ferenc pápa a Rómában.
Amikor egy könyvről kell pár gondolatot írni, még akkor viszonylag, ez is idézőjelben egyszerű a dolog, vagy amikor egy szentmiséről viszonylag könnyű talán tudósítani, de amikor akár egy ilyen katolikus társadalmi napokról, vagy éppen egy más olyan programról, ami több napos kell valamit tudósítani, akkor azért nincs könnyű dolga, azt hiszem, a tudósítónak, hogy azért minden benne legyen, de mégis olvasható maradjon, vagy mégis benyomásait elmondja, de valamit visszaadjon. Ez volt most a családpasztorációs papi találkozón is egy benyomást tud adni nyilván a Magyar Kurír, hogy egy pillanat felvételt az egészet nyilván nem tudja egy sajtó visszaadni. Hogy működik ez, vagy mennyire tudtok ebbe beleállni, hogy a lényeget kiemelni egy ilyen többnapos programból?
Hát fején találtad a szöget, tehát abszolút nincs könnyű dolgunk, de annyival kiegészteném, hogy az olvasónak sincs könnyű dolga, mert akár a katolikus társadalmi napokra gondolok, akkor hát 10 vagy annál több írásról beszélünk, és hát próbálunk ugye súlyozni, hogy mégis mi lehet az, amit mindenképpen le kell tudósítani, és ott is megpróbálunk a lényegre törni. Minket az segít ebben, hogy ne veszünk el, hogy próbálunk magunk számára egy karakterkorlátot bevezetni, hogy nagyjából lehet azt tudni, hogy mennyi türelme van úgymond egy olvasónak az olvasásban, hiszen aki felkeres egy portált, az nem feltétlenül ilyen nagyon-nagyon hosszú írásokra kíváncsi. És ami bennünket is segít, de különösen az olvasót ezekben, azok valóban a képek. Tehát, hogyha az ember végiglapozza akár a Szentmisén készült képeket, akár a koncertfelvételen készült képeket, vagy abban a forgatagban, ami ott volt a Széchenyi téren Pécset, akkor hát azért az egy óriási segítség lehet szerintem az olvasónak, hogy akár csak, hogyha a címet olvassál, vagy a leadet, akkor is egy picit belekerül abba a hangulatba, ami ott volt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk által, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
Köszönöm, és áldott hétvégét kívánok nektek is, és a kedves hallgatóknak, dicsőségre
Jézus. Mindjárt Kuzmány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurír adásáról, és már is akkor következik a Hírpercek műsora itt a Mári Rádióban.